akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. A Zsoltár pedig az 54. Zsoltár 6. verse, Isten az, aki megsegít engem, az Úr az, aki megváltja lelkemet. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Ma az Eke énekes könyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 182-es számú ének.
Liturgiai énekünk a 11-es számú ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a Te neved által, és hallgass meg imádságomat. Magasztalom a Te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságból.
Thank you.
Isten, aki elhívott minket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumában, a 16. fejezetben, az első 12 versben, a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliuma 16. fejezetéből olvasom, az első verstől. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyelek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. És ha a másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tiétek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és egy testvérünk jelezte, hogy van bizonyságtétele, amit szeretne megosztani a gyülekezettel.
Erősváram Istenünk, köszöntöm a testvéreket. Én most azt szeretném elmondani, hogy ebben a pár napban mit végzett el az Úr az én életemben. Van egy 24 éves fiam, aki külföldön dolgozik, és most itthon volt. Ma megy vissza, és olyan hálás vagyok az Úrnak, hogy tudtunk együtt lenni, tudtunk együtt elmenni pihenni, nyaralni, együtt tudtunk tölteni időt, és még ez a hét, ez olyan volt, hogy szerettem volna vele együtt lenni. Hétfőn még dolgoztam, ugye 31-e volt, 12 óráztam, és kértem a főnök asszonyomtól, hogy még a héten hadd maradjak itthon, hadd legyek szabadságon, hogy hadd tudjunk még egy kis időt együtt tölteni. És olyan jó volt, hogy az Úr megmutatta nekem azt, hogy nekem nem az a fontos, hogy vele időt, mármint hogy a gyermekemmel időt töltsek együtt, hanem hogy az Úrral tudjak minél többet együtt lenni. És olyan jó volt, hogy megláttatta ezt velem, és ugye kedden még olyan jó erőben voltam, van egy kolléganőm, akinek most ment férhez a lánya tegnap, és neki sütöttem, és még egész nap tudtam dolgozni, meg tudtam csinálni, amit elterveztem, az Úr ehhez adott erőt. Aztán szerdán olyan fejfájással keltem fel, és hányigerem is volt, olyan nem jól éreztem magam. Be kellett mennem a városba, de még abba sem voltam biztos, hogy ezt meg tudom tenni, de az Úr ehhez is adott erőt, és aztán éjszaka úgy fájtak a lábaim, nem tudtam aludni, nem tudtam hova rakni, azt sem tudtam, hogy üljek, feküdjek, vagy járkáljak, vagy mit csináljak. És kaptam a húgomtól egy könyvet, amit Trausz Liza néni írt, és azt már ugye elkezdtem olvasni, de sokszor belekezdtem, letettem, de most olyan jó volt, hogy ugye nem tudtam aludni, és elő tudtam venni ezt a könyvet, és tudtam olvasni, és tudtam az Úrral annyi időt tölteni, amire szükségem volt, és olyan sok mindent megláttatott velem az Úr. És tehát, hogy nem az a fontos, hogy mi a szeretteinkkel együtt legyünk, hanem az a legfontosabb nekünk, hogy az Úrral legyünk, mert az Úr tudja megadni nekünk az áldást, ahogy énekeltük most az énekben is, hogy az Úré a tisztelet és a miénk az áldás. És ezt olyan jó volt megtapasztalni, és akkor tudtam, hogy még ma lesz egy harcom, mert ugye, hogy most megy vissza, és hogyha én most eljövök ide, akkor nem tudok velük menni, és biztos voltam benne, hogy a férjem ezt nem fogja szó nélkül hagyni. De olyan jó volt ezt is az Úrra rábízni, és hogy tőle kérni erőt, hogy meg tudjak állni ebben a harcban, és hogy nekem most itt kell lennem, és az, hogy én most ott vagyok velük, és ott ülök a kocsiban, és lehet, hogy nem is szólunk egymáshoz, azzal én nem tudom se a fiamat megtartani, és se neki nem lesz jobb, meg se nekem nem, de az, hogy most itt vagyok, és hogy az Úrnak adok tiszteletet, és ez sokkal nagyobb csoda, és erre van szükségünk, és akkor ő megadja az áldást, és kérhettem azt, hogy vigyázzon rájuk az úton, ő legyen velük, mert csak ő tudja megtartani őket, és nekünk erre van szükségünk. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna elmondani.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Lehet, hogy valakiben megfogalmazódott az, hogy nem jó döntés volt, mert hát mégiscsak a fiaddal kellett volna lenned. Bennem az fogalmazódott meg, ahogy így hallgattalak, hogy mit tehetsz a fiadért többet azzal, hogy ma itt voltál, és nem ülsz ott a kocsiba, és nem integeted el akkor, amikor elmegy. Hát azt teheted, hogy beszéltél itt róla a gyülekezetnek, ezzel a gyülekezet számára adtál egy ima témát, hogy gondoljon a fiúra imádságban, és gondoljon a családotokra. Ez lehet, hogy látszólag kevés, illetve aki ott ül a kocsiba, talán úgy érzi, hogy ez semmi, de ez egy óriási dolog, és én szeretném kérni a testvéreket, hogy hívják a fiadat? Máté, hogy majd az záró imádságban is gondolunk rá, és hogy a testvérek is, hogyha egyéni csendességüket tartják, akkor gondoljanak Mátéra és az ő szüleire, mert ezért kellett ma itt ezt a bizonyságtételt hallanunk. Isten áldja meg az egész családot. És készüljünk akkor az ige hirdetésre a 24-es számú énekkel. Jaj, bocsánat, születésnapos köszöntés, igen, köszönöm szépen, akkor még nem készülünk. Akkor kérjük szépen a köszöntő szolgálatot.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Néhány gondolatot szeretnék mondani egy női hétről. Júliusban egy női héten voltam Biatorbágyon, és ott az elveszettség volt a téma, és az emmausi tanítványokról szólt egy sorozat, és engem nagyon megérintett az, amikor szóba került az, hogy ezek a tanítványok, ugye az első húsvét után, vasárnap délután megszomorodva elindultak Emmaus felé. Nagyon szomorúak voltak, mert nem hittek. Nem hittek az Úr Jézus Krisztusnak, pedig ő elmondta nekik, hogy mik fognak történni, csak hát ugye nekik is voltak elképzeléseik, és nem úgy történtek a dolgok, ahogy ők elképzelték. És ezért úgy érezték, hogy ők csalódtak Jézusban. Pedig ő megadta mindazt, amit megígért, csak ők más elképzeléssel voltak. Azt hitték, hogy majd diadalmasan bevonul, királyként adta. Trónra ül, és ugye nem ez történt, hanem ugye ő szegénységbe született, és az elveszettekért jött. És ugye látjuk, hogy az Úr mindig megadja azt, amit megígér. Csak nem szabad, hogy nekünk elvárásaink legyenek, hanem valóban engedjük, hogy az Úr formáljon bennünket, és fogadjuk el tőle azt, amit ad, és akkor, amikor adja. Köszönöm.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. 2 perccel ezelőttig nem terveztem kiállni. Az ének alatt fordult át ez bennem. Egyébként egy csendes héten voltam most, Pilis Csabán, egy felnőtt hitmélyítő héten. És holnap pedig egy másik csendes hétre megyek. A Biatorbágyra, bibliatanulmányozó hétre. És hát az volt bennem, hogy hát nagyon még nincs miről beszámolnom, mert azt érzem, hogy felénél tart az Istennek a munkája most bennem. De ott van az az ige, hogy aki elkezdte, az ugye be is fogja fejezni. Úgyhogy reménységem, hogy ezt be fogja fejezni a jövő héten, amit elém hozott. Egyébként az egyik téma a héten az a Samáriai asszony volt, és hát abban is elhangzik, de sok más bibliai történetnél elhangzik az, hogy amire az Isten ugye ráteszi az ujját, rámutat, hogy hol van a probléma az életünkben. Hát ezt nekem is megtette a héten, rámutatott. Pont ezen a történeten keresztül, hogy Isten imádókat akar, keres, és ahogy Bettinek a bizonyságtétele is indított már egyébként, hogy mi a fontos, mi van az első helyen, tudunk-e ilyen kisebb-nagyobb helyzetekben így dönteni, de az ének meg ugye arról szólt, hogy menjetek be kapuin hálaadással, dicséretekkel, mert jó az Úr, örökké való kegyelme, hogy erre van szükségünk. És hát látom azt, hogy ez nem megy magamtól. De nem is én tudom ezt, hanem majd az Úr fogja reménység szerint. És hát a következő ének is majd ehhez kapcsolódik, hogy ebbe bízom. Köszönöm szépen!
Ott is van jelentkezés elől. Igen. ez is egy szép szülői feladat, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy itt van a gyermekem, és ő is érintett benne. Akkor csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te megajándékoztál minket az élettel, és hálás szívvel jövünk most eléd imádságban, amikor megköszönjük neked születésnaposaink életét. Köszönjük neked a gyermekeket és a felnőtteket. Köszönjük neked azokat a dolgokat, amik már az ő életükben sok örömteli helyzet megvalósulhatott. Köszönjük azokat a dolgokat, amelyekért hálaadással állhattak már meg előtted. És köszönjük azt is, hogy amikor nehézségeik voltak, akkor velük voltál és megsegítetted őket. És köszönjük neked azt, hogy így kérhetjük a te jelenlétet, áldásodat a folytatásra is. Hálát adunk neked azért, hogy életünk a te kezedben van, és nem csak a testi dolgainkkal törődsz a földi élettel, hanem te törődsz az üdvösségünkkel, az örök életünkkel is. Köszönjük neked azokat a testvéreinket, akik már hídben járhatnak, és imádkozunk azokért, akik még nem tudták átadni neked az irányítást és befogadni téged a szívükbe, de már érzik azt, hogy te dolgozol rajtuk. Így kérjük a te áldásodat mindannyiuk életére. És Urunk, köszönjük neked a bizonyságtételeket is, mind a három bizonyságtételt, ami elhangzott. Köszönjük azt, hogy te testvéreinket megszólítottad az elmúlt időszakban, az elmúlt héten vagy az elmúlt hónapban, és hogy olyat mutattál meg nekik, akár úgy, hogy már következtetése jutottak, akár még benne vannak abban a folyamatban, ami nagyon fontos volt és ami tőled való volt. Így imádkozunk ezért a három testvérünkért és az ő családjukért, és így imádkozunk Mátéért is, aki talán éppen most van úton, hogy neked legyen gondod őre az ő életére is. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, és akit és amit a te kezedre bízunk, az jó helyen van ott. Jézus nevében kérünk. Amen. És akkor most az igehirdetésre készülve énekeljük a 24-es számú éneket, a nagy mélységből szüntelen.
Thank you.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Mózes második könyvében, a 32. fejezetben, az első 10 versben, a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes második könyvéből olvasom, a 32. fejezet első versétől. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj, és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjú szobrot készítettek maguknak, az előtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek: látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nem tudom, a testvérek hogy vannak vele, de velem személy szerint nagyon sokszor előfordult már az, hogy ha volt valamilyen egészen különleges lelki élményem, akkor közvetlen utána jött valami nagyon nagy megpróbáltatás. Hogyha nagyon-nagyon erősen átéltem az Úr jelenlétét, akkor utána olyan volt, mintha próbára tett volna, hogy vajon, amit átéltél, akkor abból tudsz-e akkor is meríteni, amikor a helyzeted nehézzé válik. Vagy amikor azt éltem meg, hogy annyira konkrétan szólt az Isten igéje, hogy egy bizonyos kérdés, vagy egy bizonyos helyzet, ami engem nagyon foglalkoztatott, akkor abban, annak az igének az alapján azt éltem meg, hogy itt most az Isten maga válaszolt a kérdésemre, vagy adott egy konkrét útmutatást, akkor utána, rövid idővel később, történt valami olyan helyzet, ami az egészet megkérdőjelezte bennem, és azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy de hát akkor félreértettem az Isten szavát. Pedig akkor annyira biztos voltam benne, hogy igen, most az Úr adott nekem kijelentést valamiről. Vagy amikor azt éreztem, hogy annyira szeret az Isten, hogy szinte szárnyal a lelkem, hogy minden porcikámban érzem azt, hogy engem szeret az Isten és a tenyerén hordoz, és ezt a nagy boldogságot annyira azt éreztem, hogy mindent betölt ez a nagy öröm és ez a nagy boldogság, akkor utána olyan sok tennivalóm támadt, hogy azt éreztem, hogy maga alá temetnek a feladatok, mint a beledobtak volna a vízbe, és ott fuldoklom, és nem tudom, hogy melyiket csináljam egyiket a másik után, mert annyi minden van, amit kell, és nem érek rá arra, hogy még mindig ezt a nagy boldogságot érezzem, vagy hogy feldolgozzam azt, amit átéreztem, mert rohannom kell a tennivalók és a feladatok után.
És azt éreztem ilyenkor, amikor ez úgy tudatosult bennem, hogy talán a sátán az, aki el akarja terelni a figyelmemet az Istenről. Hogy felejtsd el azt, amit átéltél. Lehet, hogy csodálatos volt akkor, de a most az el tudja felettetni veled azt a csodálatos élményt, amit az Isten közelében, az Isten szeretetének a megtapasztalása által éltél át. És nagyon sokszor előfordul, sajnos, ezt be kell vallanom a testvéreknek, hogy amikor ilyen helyzet történik, nem mindig fordul ez elő, hála Istennek, de nagyon sokszor előfordul az, hogy ki tud billenteni az a helyzet abból, amit előtte átéltem, abból a fantasztikusból, abból a csodálatosból, abból a teljes Istenre hangoltságból, abból a különleges lelki élményből. És van egy mondat, amit évekkel ezelőtt egy igehirdetésben hallottam, és nagyon sokszor eszembe jut ilyenkor különösen is, hogy hétfőn járunk a vizen, szerdán meg orra bukunk a járdán is. Hogy igen, sokszor vagyok így, hogy hétfőn, most ezt értsük jól, tényleg bármire képes vagyok, mert olyan lelki töltést kaptam, és aztán néhány nappal később meg olyat bukom, hogy szinte mintha nem is történt volna velem pár nappal korábban az a dolog, ami egyébként megtörtént és valóságos volt. És ez velem így van. Velem elő szokott ez fordulni. Könnyen elbukom, pedig csodákat éltem át, és megkérdőjeleződik bennem az, amire pedig hittel ráálltam. És az is előfordul ilyenkor, hogy arra döbbenek rá, hogy hirtelen valaki betolakodott az Isten és közém. Valaki előrébb került, vagy valami előrébb került az én szememben, mint maga az Isten. Pedig nemrég tettem bizonyságot arról, hogy tényleg az Isten van az első helyen az életemben. Testvérek, nektek is ismerősek ezek a tapasztalatok? Ti is szoktatok így járni? Az az ige, amit prédikációs alapigeként kaptunk erre a mai vasárnapra, Izrael népének a történetéből való, abból a korszakból, amikor a nép kijött már az egyiptomi szolgaságból, a kivonulás után megérkezett a Sínai hegyhez, ott a Sínai hegynél az Isten szövetséget kötött velük, adta nekik a 10 parancsolatot, ami egyértelmű útmutatás volt arra, hogy konkrétan mit jelent az Isten szerint járni, az Isten szerint élni. És ebben az időszakban a nép többször is kimondta azt, ha kikeressük a Bibliánkban Mózes második könyvét, akkor többször találkozunk ezzel a mondattal, hogy a nép azt mondta, hogy megtesszük, amit az Úr mond. Ott volt bennük ez a teljes odaszánás, ez a teljes elkötelezettség, hiszen olyan dolgokat éltek át, hogy azt érezték, hogy ezek után nem is lehet más opció számunkra, mint az, hogy mi teljes szívvel és lélekkel az Urat fogjuk követni. És történt egy különleges alkalom, áldozatokat mutattak be, felolvasták a szövetség könyvét, a nép fogadalmat tett az Isten előtt, és ez azzal zárult, hogy Mózes meghintette az áldozat vérével ezt a népet. Egy csodálatos, egy ünnepi pillanat volt, felemelő élmény, és ezek után Mózes felment a hegyre, a Sínai hegyre, mert az Isten a kőtáblákra írva is oda akarta nekik adni a 10 parancsolatot. A törvényt és a parancsolatot, így mondja az ige, azért, hogy tanítani lehessen azokat a népnek. És amikor Mózes elment, fölment, hogy az Istennel a konkrétumokat megbeszélje, akkor úgy ment el, hogy a népet ott lent a hegy lábánál rábízta Áronra és a vénekre, és ő pedig közben vette át a kijelentéseket, az útmutatásokat fönn a hegyen az Istennél. Ha valakit érdekel, Mózes második könyvében a 25-től a 31. fejezetig csak arról olvasunk, hogy ott fönn az Isten mi mindent mond el Mózesnek, hogy mik azok a dolgok, amiket nagyon fontos, hogy a nép ezek után komolyan vegyen, és ahhoz igazítsa az életét. és Mózes fönt van a hegyen. És mivel nagyon sok mindenről beszélget vele az Isten, ezért Mózes 40 napot tölt fenn a hegyen az Istennel. A nép pedig közben, lenn a hegy lábánál, türelmetlenné válik. És oda megy Áronhoz, és azt mondja neki, hogy készíts nekünk Istent. És aztán elkészíti Áron ezt az aranyborjút, a nép elkezdi ott körbeugrálni ezt a borjút, mint valami Isten, úgy kezdi el imádni, oltárt is építenek, áldozatokat is mutatnak be, és készülnek az Úr ünnepére. Az Úr ünnepére ott az aranyborjú körül, a bálvány szobornál. Nem döbbenetes ez? Testvérek, hogy lehet az? És most maradjunk még ennél a népnél, és konkrétan, hogy mi történt akkor ott a Sínai hegy lábánál. Testvérek, hogy lehet az, hogy éppen csak szövetséget kötött ez a nép az élő Istennel, és ők már is megszegik ezt a szövetséget. Sőt, igazából még ez a szövetségkötés folyamata, ez nem is zárult le. Még benne vannak. Hiszen megtörtént a szövetségkötés, az ünnepi esemény az már megvolt, de a dokumentumok még nem voltak a kézben. A dokumentumok azok majd csak ezután jöttek erről a szövetségkötésről. Olyan ez, mintha egy ifjú pár megtartaná az esküvőt, nagy boldogságban megünneplik az egybekerésüket, de mire az iratok az okmányirodában elkészülnek, addigra már mind a ketten mással vannak. Ja, hát közben történt valami, és akkor így jártunk. Ugye elképzelhetetlen. Ilyen csak a filmekben szokott megtörténni, hát a való életben ilyen nincs. A testvérek, pontosan ugyanezt történt itt, ebben a történetben, az Isten népével. Hiszen mire Mózes odaér a dokumentumokkal, a kőtáblákkal, addigra ők már az aranyborjú körül ugrálnak, és annak tartanak Isten tiszteletet. Pedig szövetséget kötött velük az élő Isten nem is olyan régen. Hogy történhet meg ilyen? Hogy történhet meg ilyen? Hogy lehet az, hogy a különleges Isten élmények után szinte azonnal elbukik az Isten népe? Különleges Isten élményekben volt részük. Olyan hittapasztalatok voltak mögöttük, amikből, ha csak egyetlen egy történt volna, már az is elég lett volna, hogy egy egész életre kitartson. De nekik nem egyetlen egy ilyen hitélményük volt az Istennel, hanem egy sereg csodálatos tapasztalatot éltek át. Hiszen láthatták az Isten erejének és hatalmának félelmetes voltát, amikor még ott voltak Egyiptomban, és jöttek a csapások egyik a másik után. Bele remegett a lelkük abba, hogy milyen hatalmas ez az Isten, és hogy ez az Isten az ő érdekükben cselekszik. Vagy amikor már kijöttek Egyiptomból, és ott voltak a tengernél, akkor ketté vált előttük a tenger, azért, hogy átmehessenek rajta, és ők száraz lábbal átmentek a ketté vált tengeren. Úgy, hogy mögöttük jöttek az üldözők. És mire az üldözők beleértek a tengermedrébe, összezárult a tenger, és ők megmenekültek. Konkrétan egy életveszélyes helyzetben, egy fantasztikus hittapasztalat lehetett ez számukra. Vagy amikor éhesek voltak, akkor kiáltottak az Istenhez, és az Isten azonnal válaszolt, mert potyogott a manna az égből, meg jöttek a fűrjek. Vagy amikor szomjasak voltak, akkor csak egy csoda kellett az Istenhez kiáltásuk után, és édessé vált a keserű víz márában, meg Refidimben víz fakadt a sziklából. Mennyi csoda, mennyi hittapasztalat történt ezekkel az emberekkel? Mennyi tapasztalat arról, hogy csak az Isten van, és senki más? És mennyi élmény, hogy minket szeret az Isten, és nem mást. Mennyi csoda arról, hogy mire képes az Isten, és hogy ő mindent meg akar tenni miértünk. Hogy készülhetett ezek után mégis aranyborjó? Tényleg olyan sok az a 40 nap? 40 nap elegendő arra, hogy megrendítse az Isten iránti bizalmat az ember szívében? A hűséget, az elkötelezettséget, az odaszánást? Igen. 40 nap bőven elég erre az ember számára. És testvérek, én három dolgot szeretnék most ebből a mai igéből kiemelni. Az egyik, ami nagyon döbbenetes, és igazából én ezzel most szembesültem úgy igazán először, pedig ismerem a történetet, de az egyik nagyon fontos üzenet az az, hogy ez a nép nem más Istent kezd el imádni, lesz majd ilyen is a történetükben, amikor a Baál kultuszt meg az Asera kultuszt kezdik elterjeszteni Izrael földjén, de nem, itt nem erről van szó. Itt az aranyborjút kezdik el úgy imádni, mintha az lenne az élő Isten. Értjük, hogy ez mit jelent? Azt mondják, hogy ránézve az aranyborjúra, meg hódolva az aranyborjú előtt, hogy ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Testvérek, ez nem egyszerűen bálványimádás. Ez a bálványimádásnak a legszörnyűbb formája. Amikor az ember az Úrról beszél, de valójában nem az Urat imádja. A sokkal rosszabb, mint a szimpla bálványimádás. Amikor az ember el tudja mondani azt, hogy mit cselekedett az élő Isten az ő életében, hogy kihozott minket Egyiptomból, el tudja ezt mondani, de úgy mondja el, hogy közben nem az Úr előtt hódol, hanem valami szobor előtt hódol, és annak mondja, mintha azt tette volna meg azt a csodálatos dolgot vele. Testvérek, az borzasztó. Az a bálványimádásnak a legrosszabb formája. Mert akkor az ember a saját keze csinálmánya körül ugrál. A saját elképzelései szerint alkotott Isten azonosítja az élő Istennel, és arról gondolja azt, hogy az ő szabadítója. És lehet azt is mondogatni, és nekem ez is nagyon szívbe markoló volt, amikor úgy megláttam ebből az igéből, hogy még azt is lehet mondogatni, hogy az Úr Jézus így meg úgy, de ha közben az illető a saját aranyborjúját táncolja körbe, akkor az is bálványimádás a legrosszabb fajtából. Azt előbb vagy utóbb megítéli az Isten. Ahogy itt is, a kijelölt igeszakasz utáni részben az Úr izzó haragja lesújt ezekre a lázadókra. Testvérem, hadd kérdezzem meg. Ugye a te imádságaidban, a te szavaidban, hogyha emlegeted az Urat, akkor tényleg őt imádod. Tényleg őt, és nem valaki mást, vagy valami mást. Aztán a másik nagyon fontos üzenete ennek az igének, ez is nagyon szíven ütött, amikor megláttam, hogy mi okozta a legnagyobb bajt? A türelmetlenség. Mózes 40 napig van távol, de mire letelik a 40 nap, addigra már lent készen van a borjú, és zajlik az Isten tiszteletnek csúfolt műsor. Testvérek, ez a nép nem 40 napig várt, és utána kezdett el türelmetlenkedni, hanem szinte alig tette ki Mózes a lábát onnan a táborból, a nép már is azt látta, hogy Mózes késlekedik. Ez volt az első versben a mondat. És ezért lehetett az, hogy mire letelt a 40 nap, addigra már készen volt az aranyborjú, meg készen volt minden, meg javába zajlott az az úgynevezett Isten tisztelet. Türelmetlenség. Ha az Isten nem azonnal cselekszik, akkor az már azt jelenti, hogy késlekedés van. Vagy ha az Isten elkezdi az ő munkáját, de az bizonyos időt vesz igénybe, talán 40 napot, vagy lehet, hogy többet is, mint 40 nap. És közben nem látszik, hogy mi történik ott fönn a hegyen. A szemnek ez láthatatlan. Nem látják azt, hogy hol tart a folyamat, és nem tudják azt, hogy mennyi ideig fog tartani, akkor ez már elegendő oka bálványcsinálásra? Belegondoltunk abba, drága testvérek, hogy milyen súlyos bűnökbe tud belevinni bennünket a türelmetlenségünk? Az, hogyha nem látjuk az Isten munkáját, akkor mi akarunk tenni valamit, valami látványosat, és arra a látványos dologra ráfogjuk azt, hogy ez az Isten munkája. Pedig valójában nem az az Isten munkája. Az a mi kezünknek a csinálmánya. Drága testvérem, te hogy vagy ezzel? Ezzel a második dologgal. Nem azért kerültél bajba, talán éppen most, mert azt hitted, hogy az Úr késlekedik, pedig csak te voltál türelmetlen, és neked voltak irreális elvárásaid azzal kapcsolatban, hogy mi és mikor fog megtörténni. És aztán van egy harmadik nagyon megrendítő dolog ebben az igében, egy harmadik üzenet, amit nagyon a szívemre helyezett az Isten. Amikor oda mennek Áronhoz, akkor Áron szó nélkül megteszi azt, amit kérnek tőle. Milyen vezető az ilyen? Ez a harmadik dolog, a vezetőknek a felelőssége a nagy bukásokban. Áronhoz oda megy a nép azzal, hogy csinálj nekünk Istent, és Áron azonnal beleáll ebbe. Egyetlen egy hang nincs benne, amivel ellent mondana, vagy visszakérdezne, hogy de hát komolyan, de hogy gondoljátok? Azonnal megteszi azt, amit kérnek tőle. És később, amikor Mózes számon kéri őt, akkor meg is magyarázza, hogy miért tette ezt, mert félt ettől a néptől, mert tudta, hogy milyen gonoszak. De testvérek, amikor Mózes fölment a hegyre, akkor mit mondtam? Nem csak Áronra bízta rá ezt a népet ott lent a hegylábánál, hanem a vénekre is. Itt ez nem csak egy embernek a felelőssége, hanem egy egész csoportnak a felelőssége, akikre rá volt bízva ez a nép, hogy biztonságban legyenek, hogy az Isten útján maradjanak, amíg Mózes visszatér, és megkapják a következő útmutatást az Istentől. Testvérek, a vének közül sincsen egyetlen egy nyomorult se, aki fölemelné a szavát, és azt mondaná, hogy álljon már meg a menet, ezt ne csináld, ez a nép az Isten népe. Itt nincs helye semmiféle bálványszobornak. Nincs. Se Áron, se a vének közül senki nem áll fel, és nem szól egy árva szót sem, hanem megcsinálják az aranyszobrot. Hova vezet az, ha a vezető, vagy a vezetők kiszolgálják a rájuk bízottaknak az igényeit? Ide. Látszik. Tragédia van abból, hogyha a vezető vagy a vezetők meg akarnak felelni azoknak az embereknek, akikért felelősek, ha az ő kedvüket akarják keresni, vagy félnek tőlük, hogy vajon mit fognak szólni, ha ellent mondok nekik, vajon hogy fognak reagálni, és inkább nem mond ellent, és inkább kerüli a konfliktusokat, és nem ragaszkodik az Isten szerintihez. Mi történik akkor, hogyha azok, akik szolgálóként ott állnak egy közösség élén, azok nem szólalnak fel, pedig ők is felelősek. Azok se szólnak, vagy talán észre se veszik, hogy milyen nagy baj van. Mi történik akkor? Tragédia. Nagyon sok ember halálát okozzák ezzel. Mert azokon az embereken, akik ebbe benne voltak, olvassuk majd a felolvasott igeszakasz utáni részben, azok közül az emberek közül nagyon sokan meghalnak ennek következtében. Azok a vezetők, akik a felelősségüket nem jól gyakorolják, emberek életével játszanak. azoknak a pusztulása áron és a vének lelkén szárad. És ez döbbenetes. Testvérem, hadd kérdezzem meg, akik rád vannak bízva, akár egy gyülekezeti csoport, amelyért te vagy felelős, akár a családod, azok, ha kérnek tőled valamit, akkor bármit kérnek, te megteszed? Vagy megkérdezed az Istent, vagy az Isten igéjének a fényébe teszed, hogy Uram, ez megáll előtted? Ez egyezik a te akaratoddal? Vagy meg akarsz felelni az ő elvárásaiknak, és kedveskedni akarsz nekik, hogy szeressenek meg, jó fénybe lássanak téged ezek után? Szól ez a kérdés lelkésznek, presbitereknek, hívő embereknek, mindenkinek, akire valamilyen felelősség, valamilyen vezetői felelősség van rábízva. Vajon mit teszel akkor? Megéri-e a látszat békesség, meg a jó hangulat azt, hogy utána azok az emberek elvesszenek? Vagy mersz konfrontálódni az ő érdekükben akkor, hogyha olyan valamit szeretnének, ami nem egyezik az Isten akaratával? Drága testvérek, múlt vasárnap olyan igét kaptunk, aminek az volt a fő üzenete, hogy szomorú miattunk az Isten. Hogy szomorú azért, mert nincs meg már bennünk az első szeretet. Számomra nagyon megrendítő volt, ugye akkor is itt voltam Nyírteleken, Görögszálláson, és sok testvérrel beszélgettem utána, hogy sokakat szíven érintett a múlt vasárnapi ige. Mert azt érezték, hogy szólt az Isten. Hogy jogosan kéri számon azt, hogy hol van már az az első szeretet, ami benned volt a megtérésedkor, meg akkor, amikor fénykorodat élted, te is, vagy éppen a gyülekezet, vagy egy konkrét gyülekezeti csoport. Most viszont ennél sokkal keményebb dolgot mond az Isten. Most nem egyszerűen arról szól az ige, hogy szomorú az Isten, hanem arról szól, hogy haragszik az Isten. Hogy haragszik az Isten, és az ő lángoló haragja felemészti azokat, akik csúfot mernek űzni belőle. Testvérek, vajon ez az ige? Szíven talál-e valakit közülünk? A múltkori szíven talált, vajon ez a mostani, valamelyik ponton eltalálja a szívünket, és megmutatja-e azt, hogy valami nincs rendben az Istennel való kapcsolatunkban, és valamin az Isten szeretné, ha most változtatnánk. Én azt gondolom, hogy a mai ige alapján az Isten mindegyikünket személy szerint, engem lelkészként, presbiterként, szolgálóként, gyülekezeti tagként, Isten tiszteleten résztvevőként önvizsgálatra hív ma az Isten. Ez alapján, ez ige alapján. És a három kérdés, vagy három terület, amit szeretné az Isten, hogyha tényleg őszintén megnéznénk a saját életünkben, az a következő. Az első, hogy te csináltál-e aranyborjút? Ha igen, és hogyha magad elképzelései szerinti csinálmány körül forogsz, akkor sürgősen borulj térre az Úr Jézus előtt. Sürgősen tarts bűnbánatot, és kérd az Isten kegyelmét. Mert más esélyed nincsen, ő a bűnbánó bűnösnek megbocsát. De ehhez bűnbánó bűnösként meg kell látnod, hogyha ilyen helyzetben vagy. Aztán a másik kérdés, a másik terület, hogy eluralkodott-e rajtad a türelmetlenség? Hogy állandóan akörül forognak-e a gondolataid, imádságaid, hogy miért nem cselekszik végre már az Úr, vagy miért nem látod ezt vagy azt megvalósulni az életedben? Ha ez így van, akkor legyen előtted intő jelként ott az aranyborjúnak a képe. És emlékezz arra, hogy a türelmetlenség hova vezethet az ember életében. És aztán a harmadik kérdés, a harmadik terület, ha gyáva voltál, és nem vigyáztál azokra, akik rád lettek bízva, ha nem mertél konfrontálódni, és most már látod, hogy milyen súlyos következményei lettek ennek, akkor is tarts bűnbánatot, és gyere az Úrhoz. Kérd az ő segítségét, hogy ő adjon szabadulást, nekik is, meg neked is, új kezdetet, tiszta lapot, mert ezt egyedül ő tudja megtenni. És drága testvérek, ma van úrvacsora. Én ezt csodálatos lehetőségnek érzem, hogy amikor ilyen igét ad az Isten, prédikációs alapigeként, akkor utána megteríti az oltárt. Nem olyan oltárt, mint amit ott Áronék építettek az aranyborjú körül, hanem az Isten oltárát, amin rajta van Jézus Krisztus teste és vére, kenyérben és borban. A lehetőség adott. Lehet jönni hozzá. Lehet leborulni elé, tényleg elé leborulni. Lehet átélni, hogy mire képes az a vér, ami a Golgotai kereszten a bűnösökért kifolyt. Azokért is, akik beleestek ilyen vagy olyan bűnökbe, és azokért is, akik az ő népének tagjaként engedetlenné vagy bálványimádóvá váltak. Testvérek, jöhetünk az Úr oltárához, lelkészként, presbiterként, gyülekezeti szolgálóként, gyülekezeti tagként, hívő emberként. Jöhetünk az Úr oltárához, és tisztulhat az életünk az Úr Jézus vére által. Tisztulhat bálványimádásból, tisztulhat türelmetlenségből, és tisztulhat megalkuvásból is. Az Isten kegyelme, hogy erre most még van lehetőségünk. Amen. Imádkozzunk. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor olyan vagyok, mint ez a nép. Rólad beszélek, hozzád kiáltok, pedig valójában a magam által alkotott bálványt ugrálom körbe. Bocsáss meg, Uram, adj új esélyt. Tisztíts meg a te véred által, és add, hogy amikor otthoni csendességemben és a gyülekezeti istentiszteleten téged dicsérlek, akkor valóban téged imádjalak, és valóban téged dicsőítselek, és ne a magam elképzelései szerinti bálvány körül forogjak. Újíts meg engem, Uram, mert nagyon nagy szükségem van rá, és ezt egyedül te tudod velem megtenni. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 5 órakor asszonykörre várjuk szeretettel az asszony testvéreket. Kedden 5 órakor bibliaórára várunk szeretettel mindenkit. Szerdán 9 órától babamama kör lesz a kisbabás anyukák számára. Pénteken 5 órakor ifjúsági órára várjuk a fiatalokat. Jövő vasárnap pedig 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör lesz. Istentiszteleteinket, ahogyan szoktuk, a philadelphia.luteran.hu internetes oldalon élőben is közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeket, a nyírteleki, illetve a kisvárdai istentiszteleteket a hanganyagok menüpontban. Gyülekezeti YouTube csatornánk is működik, az istentiszteletek hangfelvétele videóvá átalakítva van fent, illetve ha készül egy-egy rövid videó, akkor azzal is frissül a YouTube csatorna. Philadelphia Evangélikus Egyházközség, ezt kell beírni a YouTube oldalra, és úgy lehet megtalálni az oldalt. Visszatekintve az elmúlt hétre, szerdán Nagycserkeszen búcsúztunk Ádám Jessica-tól, aki 13 napot élt ebben a földi világban. A délutáni görögszállási istentiszteleten fogunk megemlékezni róla.
Szeretném megköszönni a testvéreknek az imádságot, illetve azoknak a testvéreknek, akik eljöttek a temetésre, hogy erősítsék a gyászoló családot is és a lelkészt is. Nagyon sokat jelentett mindenki számára, de hordozzuk továbbra is a családot imádságban, hiszen nagyon nagy szükségük van rá. Előre tekintve a következő hét alkalmaira, jövő héten örömteli szolgálatunk lesz, szolgálatom lesz lelkészként. Augusztus 12-én szombaton 17 órakor Háda Gedeon és Róka Nikolett közös életére kérjük Isten áldását, nyírtasson. Isten hozott benneteket és családtagjaitokat itt az Isten tiszteleten, és kérem a gyülekezetet, hogy hordozzuk a fiatalokat imádságban, hogy tényleg az életük az Isten áldásával, az Istenre figyelve lehessen majd. Ugyancsak jövő héten szombaton, augusztus 12-én reggel 8 órától itt Nyírteleken munkás csendes nap lesz. Hogyha a testvérek közül valaki tud ebben részt venni és segíteni, akkor kérjük, hogy mindenképpen jöjjön el reggel 8 órára. Augusztus 20-ai csendes napunkról elkészült a plakát, ami a Fali Újságon látható, kis szórólap is vihető. Ennek a témája rendezett múlttal a biztos jövő felé. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra, az igei részek mellett gyerekfoglalkozás és ebéd is lesz majd. Az elmúlt héten Biatorbágyon és Pilis Csabán is voltak testvérek a gyülekezetünkből, ugye a Pilis Csabai hétről hallottunk bizonyságtételt, a Biatorbágyin most a kisvárdai részről mentek testvérek, hálás a szívünk a kapott igékért, áldásokért. Megjelent a gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma, fogadjuk szeretettel, ugye ebbe bizonyságtételek is vannak, illetve a gyülekezeti alkalmakról tájékoztató, bátran vigyünk ebből másoknak is, akikről találkozunk, hiszen ez is egy lehetőség az evangélium továbbadására. És a hirdetések utolsó pontja, hogy az Eke Biblia iskola első hétvégéje szeptember 22-24-én lesz, ez ugye 3 éves képzés, bibliaiskolai képzés. Ha valaki szeretne ezen részt venni, akkor augusztus 20-ig lehet jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon. Van még hirdetni való?
Elfelejtettem mondani, amikor én voltam, hogy a Pilis Csabai héten üdvözletét küldi a gyülekezetnek, illetve a szomszédban a Demi László, Demi László testvér, illetve Incés is.
Köszönjük szépen, Isten áldja meg őket is. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig készüljünk az úrvacsorára a 4-es számú ének első versével. Liturgiában a 257-es éneket fogjuk énekelni. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola pedig így tanít bennünket: ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élőisten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint: testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Most pedig vigyük imádságban az Úr elé azt, ami terheli a lelkünket, és amiből kérjük az ő megtisztító kegyelmét, bűnbocsánatát. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Thank you.
szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Hálát az Úrnak. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Thank you.
bemutatóbeli ige, Zsoltár így hangzik: Isten az, aki megsegít engem, az Úr az, aki megváltja életemet. Jézus pedig ezt mondja: akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Isten áldása legyen mai napunkon, következő hetünkön, egész életünkön. Erős vár a mi Istenünk.